Rádió Egyetem. Varga Mónika előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az előadás címe 7 esztendőnek elforgása alatt a metafora és a nyelvi változás kapcsolatáról.
Ja, kedvcsináló szerint a mai előadásban arról lesz szó, hogy hogyan segíti elő a metafora, elsősorban, mint a megértés egyik eszköze és módja, a különféle tapasztalatok nyelvi kulturális hagyományozódását. Néhány konkrét példát mutatok be arra nézve, hogy milyen benyomásokat, vélekedéseket idéznek fel az egyes metaforikus fordulatok, részben az időviszonyításban, részben pedig a boszorkány személye és tevékenységei kapcsán. Az első előadásban ugye arról volt szó, hogy mi minden változhat a nyelvben, elsősorban a szókincsben. A példák főként a 16-18. Századból, a tanúvallomásokból származtak. Tárgyaltuk, hogy a változások a mindennapi nyelvhasználat során indulnak meg és zajlanak le, valamint ezzel összefüggésben kitértünk arra, hogy a mai nyelvtől időben távolodva milyen típusú szövegekben figyelhetők meg az egyes változások, természetesen jelenségtől függően. És ugye arra jutottunk, hogy elsősorban a beszélt nyelvet valamennyire felidéző szövegeknek van ebben a dologban nagy szerepe, illetve ennek a megfigyelhetőségében. Jeleztük, hogy a változások mögött különböző okok húzódhatnak meg a változás azonosításához és leírásához, viszont valamennyire ismernünk kell a választott korszaknak a nyelvhasználatát. Megnéztük, hogy a választott szövegtípusban, a tanúvallomásokban hogy keveredik a történetmondás és a felidézett beszéd, hogy mi a jelentősége az időnként igen érzékletes leírásnak, illetőleg, hogy hogyan keveredhet akár néhány soron belül is a tanúk természetes nyelvhasználata, az inkább a hivatali stílusnak megfeleltethető fogalmazásmóddal, azaz, hogy maguk a fogalmazók milyen nyomokat hagynak. A mostani előadásra rátérve, az egyik témánk tehát ugye a nyelvi változásoknak a tetten érhetősége. A továbbiakban is különös tekintettel a szókincse és a jelentése. Ahogy arról korábban szó volt, az egyes nyelvi változások nehezebben érhetők tetten, például azért, mert változatokban élnek, ugye ezek jellemzően a nyelvtani grammatikai viszonyoknak a kifejezés módjai. Más eltérések, módosulások azonban feltűnőbbek, ugye ilyenek a szókincsnek a változásai. Kevésbé szervezett, kevésbé rendszerszerű kategóriáról van szó. Egyes kutatók szerint a szókincs már-már önkényes, tehát hogy a változásai annyira nem foglalhatók rendszerbe, hogy teljesen véletlenszerűnek is tekinthetők. Vannak természetesen nehézségek a kutatásban, hiszen a változások legnagyobb része nehezen dokumentálható, pláne a kezdetektől fogva, hogyha beszélhetünk ilyenről. Emellett ugye nem is megjósolhatók, hiszen a szintén kevéssé előrelátható kulturális és társadalmi alakulások előbb-utóbb nyomot hagynak, vagy nyomot hagyhatnak a nyelvhasználatban, ahogyan azt láttuk ugye az előző előadásban a bűbályos példánkon is, ami ugye gonosz, ördögi, varázserejű személy volt, és ugye a hiedelmektől elszakadva pozitív jelentésűvé vált. Nem szerencsés azonban teljes véletlenszerűségről beszélni, mert elkülöníthetünk egyes tendenciákat, jellegzetes változási irányokat, illetve lehetőségeket, amelyek bizonyos szó- és jelentéscsoportokat érinthetnek. Tehát megfigyelhetjük azt, hogy bizonyos szavaknak a jelentése hasonlóan változik, illetve hasonlóan bővül a jelentéseik köre. A boszorkányperek anyagában felelhető betegségekre, illetve rontásra vonatkozó megnevezéseknek például vannak olyan közös jelentésbeli tulajdonságaik, amelyek alapján hálózatot alkotnak, tehát bizonyos értelemben jelentésmezőként értelmezhetők. Ez a jelentésmező azonban nem állandó, rá fogok majd mutatni bizonyos változásokra, mozgásokra, és ezt részben a tanúvallomások anyagától eltávolodva teszem. Ezekre részletesen a későbbiekben fogok kitérni. Ahhoz azonban, hogy ezt megalapozzuk, fontos elmondani, hogy egy-egy fogalomkör szókincsének a mozgásait rendszerbeli, tehát nyelvi rendszerbeli, társadalmi és művelődés történeti változások befolyásolhatják. Ez időnként közvetlenül megfigyelhető a jelentésváltozásokban. Ezeknek a megértéséhez viszont figyelembe kell venni a gondolkodás a megértés műveleteit. A nyelvi tudás ugyanis egyes megközelítések szerint legalábbis nem választható el a többi olyan képességtől és tudástól, amelyek a megértésért felelősek. Ennek megfelelően a nyelvi jelenségek sem függetleníthetők az elmebeli folyamatoktól, illetve a nyelvről való tudásunk sem független a külvilágról való bármiféle tudásunkról is. Azt mondhatjuk tehát, hogy a nyelvi kifejezések jelentése tapasztalati alapú. A mindennapi tapasztalatok, információk a feldolgozás során rendeződnek el az emberi tudásban. Tehát az ember az egyedi dolgokat, történéseket, tulajdonságokat, minőségeket közös csoportokba, kategóriákba képes sorolni, méghozzá úgy, hogy különféle hasonlóságok és különbségek mentén összefüggéseket talál a valóság egyes jelenségei között. Ebben nagy szerepet kap a képi gondolkodás és az asszociáció, azaz a képzettársítás. Ez pedig gyakran együtt jár általánosítással, vagyis abstrakcióval. Hajlamosak vagyunk ugyanis arra, hogy egy-egy már ismert fogalmat kiterjesszünk egy új tapasztalat megismeréséhez, megértéséhez. Mit is jelent ez? Ja, a mindennapi beszédünk is tele van olyan kifejezésekkel, amelyek ilyen kiterjesztésekkel jöttek létre, hogy bárki tudna idézni olyanokat, mint az asztal lába, vagy valaki felrobban a dütől, vagy éppen a pályafutás. Ja, ezeket a kifejezéseket alapesetben nem szoktuk teljesen szó szerint értelmezni, legalábbis viszonylag ritkán merül fel bárkiben, hogy így értelmezze, ha csak nem szándékosan, de ehhez már normálisnak kell lenni. Akkor mondhatunk ilyeneket, hogy pályafutás, mióta tud egy pálya egyáltalán futni? Vagy kinek a pálya fut, mert az enyém nem szokott. Az ilyen típusú szójátékok rámutatnak arra, hogy ez a fajta kettősség létezik, ahogy arra is, hogy képesek vagyunk erre a kettős, szó szerinti és kiterjesztett látásmódra, illetőleg, hogy készítésünk van rá, ha már egyszer játszunk vele. Nézzük meg tehát, hogy hogyan lesz a metaforából, a stílus eszközből megértésmód. A metafora közkeletűen az irodalomhoz, a szép irodalomhoz kötődő jelenségként, stílus eszközként ismert, ugyanakkor, ahogy a fentiekben láttuk, ezek szükségszerűen jelen vannak a természetes hétköznapi nyelvhasználatunkban is. Ez a szemlélet a történeti nyelvtudomány számára sem ismeretlen. A nyelvi változásunknak az egyik motivációja az ilyen típusú jelentés kiterjesztés. Mind a szókincsben, mind a nyelvtanban, a grammatikában. Alapvető például a térbeli viszony jelentése kiterjesztése az időbeliségre. Olyannyira, hogy eredetét tekintve ugyanaz az ent oldalék van a héten, szerdán, stb. Típusú szavakban, mint ami a hegyen, mezőn kifejezésekben is. Ugye mindkét esetben valami rajtalevést fejez ki. Elsődlegesen a térben, majd ez terjed ki az időre. És itt látszik, és fontos is megjegyezni, hogy a konkrétabb jelentés sem feltétlenül tűnik el, vagy legalábbis nem feltétlenül következik egy általánosulásból, hogy a konkrét jelentés megszűnik. A jelentésváltozásoknak az egyik tipikus aspektusa tehát a konkrét és absztrakt sík szembenállásán kettősségén alapszik, amikor az adott jelentés valósághoz kötöttsége, érzékletessége elhalványul például azért, hogy a lelki vagy a társas élethelyzetek jelenségei tulajdonságait fejezhesse ki. Az ilyen változások alapja a metafora. Hadrovics László a metaforát a stilisztikából kölcsönzött jelenségként vezeti be, azonban rámutat sokkal általánosabb és meghatározóbb szerepükre, amikor azt állítja, hogy tulajdonképpen az egész elvont szókincsünk elhalványult metaforákból áll. A metaforikussá válás kritériumának azt látja, amikor az adott kifejezésnek a közvetlen valósághoz köthető jegyei háttérbe szorulnak, vagy ahogy ő mondja, lehámlanak, tehát ő maga is metaforát használ, az adott szó jelentése általánosabbá válik. Ha így használjuk ezeket, akkor alapesetben nem helyettesíthetők olyan kifejezésekkel, amelyek a szó szerinti használatban szinonimái lennének. Példaként hozza a megosztja a gondolatait szókapcsolatot, ahol a megosztnak nem szinonimája például a megfelez, legalábbis megint csak általános beszédhelyzetben, tehát amikor nem ezekre a lehetőségekre játszunk rá szándékosan. Tehát nem azt mondjuk, hogy valaki addig osztja az észt, hogy féleszű lesz. Hadrovics azonban ezt az ismérvet rugalmasan kezeli, egyrészt figyelembe véve a kreatív, például az írói nyelvhasználat azon törekvését, hogy minél újszerűbb, hatásosabb szókapcsolatokat, kapcsolatokat hozzon létre, másrészt utalva az ilyen jelentésváltozásoknak az időbeli meghatározottságára. Arra a tendenciára, hogy egy adott időszakban újszerűnek számító metafora a gyakori használat során hagyományozódik, ugyanakkor ezeknek a metaforáknak a motivációja elhomályosulhat, és ezeken kívül is tovább változhat a jelentésük, mind a konkrétabb, mind pedig az elvontabb, általánosabb irányba. A nyelvi változás szempontjából tehát kiemelt szerepe van a metaforának és a metonímiának is. A gondolkodás képzettársítási mozzanatait legfeltűnőbben a metaforikus, korábbi szakirodalomban névátviteli jelentésváltozások mutatják. Egyúttal ezek alapvetően gondolkodási folyamatokból fakadnak. Benke Loránd példái következnek. A gondolattársítás jelentőségét mutatják a kulturális párhuzamok, elsősorban a több nyelvben hasonló módon végbe menő jelentésváltozások, főleg akkor, ha egyébként más-más alapszót más-más etimont érint. Tehát például a szamár szó jelentései között eredetétől függetlenül több nyelvben is megvan az ostoba jelentés, ahogy a disznó esetében a mocskos a trágár, vagy éppen a munka elsődlegesebb jelentései között latin, görög, orosz, finn párhuzamokat hoz. Tehát a munka elsődlegesebb jelentései között az, hogy nem, hogy kín gyötrelem. Én remélem, hogy ez az előadás nem lesz nagyon munkás. A metaforáknak a megértésben játszott szerepe abból adódik, hogy megfeleléseke hasonlóságokon alapulnak. Ez a hasonlóság lehet formai, ugye a kobak szó ugye elsődleges jelentése a tök, ez ment át a fej, testrész, tréfás megnevezéseire, és lehet funkcionális is, ilyen a bőg, ugye, ami az állati hangadásból az emberi sírás megnevezésére is átment, ez egy ilyen jelentésváltozás, főként az intenzitás kifejezésére, ugye boszorkányperekben is olvashatunk ilyeneket, hogy a szegény kárvallott úgy bőgött, mint az barom télben, vagy úgy bőgött, mint az marha. Ahogy említettem, vannak bizonyos szavak, kifejezések, amelyek hasonló módokon, hasonló változási irányok mentén alakulnak. Ezekből általánosíthatók bizonyos minták. Tipikus általánosító abstrakciós jelentésváltozás a fizikai cselekvés kiterjesztése, mentális cselekvése, tehát például az érint, a tapint, a fog, mint megragad jelentése, mind bővülhet a megért, a felfog, a figyel tartalmakkal. A tud elsődlegesen szintén érint, tapint jelentésű volt, ahogy az érdekel is, ugye hozzáért jelent, vagy érintgetett jelentett. Hasonló a jellegzetes változási irány a metaforán belül a fizikai mozgást érzelmi hatásként felfogva. Tehát például a reszkető mozgás, vagy éppen az összeszorulás megnevezései félelmet fejezhetnek ki. Erre példák a retteg, a remeg, a rémül, a megrendül, az elborzad, vagy éppen az összeszorulása, a szorong, az aggódik, ami összeszorul jelentésű volt, vagy a töpreng, ami szintén félve összehúzódik jelentésű volt. Szintén tipikus változás az esés, hajlás, vagy éppen más aspektusból a síró hangadás, mint az erős kérés, könyörgés jelölése. Ezt mutatják az olyan szavak, mint az eseng, esdekel, ez az esésre, a hajlásra a kunyerál, vagy éppen a hangadást idéző rimánkodik és könyörög, ami nyűszít jelentésű volt, stb. Még hosszasan lehetne folytatni ezeket a sorokat. Egyes metaforikus változásoknak grammatikai vonatkozásaik is vannak, a jelentés bővüléssel kialakulhatnak szófai különbségek is, ugye a szamár lehet főnév és melléknév, ahogy a vad is, éppen a papucs is, ugye férjek esetében. Máskor pedig, ha nagyon eltávolodnak a jelentések egymástól, szóhasadás következhet be, ugye ilyen az idétlen, mint idő előtti, és az időtlen, vagy éppen mondjuk rikít a szín, és rikolt az ember vagy az állat, főleg az állat. Megfigyelhetők továbbá olyan mondattani környezetek, amelyekben jellemzőbben fennmaradnak ezek a változatok, főként igésszerkezetben, tehát rohan az idő, jelző-jelzett szó kapcsolatban, tehát nehéz percek, hideg szavak, vagy a lágy hang, vagy birtokos viszonyban a csésze füle, a hajó orra, a hegy lába, amit éppen most. És hogy a tanúvallomások világából és a boszorkányok házatájáról is idézzek egy-két jelenséget, ahogy arról az előző előadásban szó volt, a boszorkánysággal kapcsolatos vádak elsősorban egy szerep, egy ideológia és viselkedés ellen irányultak, és hogy a viselkedés egyik tényezője az volt, hogy hogyan beszél a boszorkány. Például, ahogy idéztem, hogy milyen rút, irtóztató süvöltéseket tud végbevinni, ha igyekszik. A rontás elbeszéléseknek pedig visszatérő epizódja, hogy mielőtt egy-egy károkozás bekövetkezik, a boszorkány megfenyegeti a majdani tanút. Utána a tanú is fenyeget, de ez talán most részletkérdés. Minden esetre maga a fenyeget szó is jelentés kiterjesztéssel jött létre, tehát a fen, fogát feni mutatja, gyakorító képzős, tehát feneget alakjából alakult ki. Gondoljunk például a fenevad, fogát mutató dühött állat szóra. Ugye, alapvetően a fogvillantás a düh kifejezése, figyelmeztetésről az ellenfél számára, illetőleg erőfitoktatás, mint azt látjuk. A boszorkányperes tanúvallomások idejére ettől a jelentésétől már nagyrészt eltávolodott. Amikor mégis ilyesmit írnak le, az már a fenyegetés után van, tehát az már a rontás, a károkozásnak a része. 18. századi adat következik. Azonban a fogaikat rávicsorították, melyre mondta, hiába nem félek tőletek, az Isten velem van. Vagy éppen foguknak iszonyú vicsorgatásával s irtóztató szidalmakat közbevetvén Sobor Judit szívét ki akarták venni. Van egy valamivel közelebbi példa, bár ez még mindig lehet a puszta indulat kifejezése, és Tóth János és Salamon Anna hallatára fogát csikorgatván megfenyegette, hogy megbánja Biz azt. Ekkora tehát már a figyelmeztetés inkább a szóbeliséghez kötődik. Azonosítható is néhány visszatérő jelölője ennek a beszédhelyzetnek és közlési szándéknak, például a várjon reá a húga szülésére, mert mostani fizetését még idővel is megsiratja. Vagy éppen Hős Anna kezdi fenyegetni a feltest, mondván, no te oládisznó, ne bújsulj, megsirassátok bizony ezt. Vagy például, mikor innét elment, megfenyegette őtet, vár rá, úgymond, 10 esztendő múlva is megkeserülöd az én elmenetelemet. Persze a tanúvallomásokban más funkciója van a fenyegetések idézésének. Elsődlegesen az, hogy alátámassza a vádakat. Azt hangsúlyozzák ezáltal, hogy következménye lesz ezeknek a fenyegetéseknek, tehát az időben egymást többé-kevésbé követő események között okokozati összefüggéseket sugallnak. Akit megfenyegetett és átkozott, rajta is szokott történni a nyomorúság. Sőt, valakit megfenyegetett, mindeniknek fenyegetése után kinek hamar nyavajája, kinek hamar halála történt. Vagy éppen egy konkrét eset. Nem akarván adni, megharagudt, mármint a boszorkány, és kimenvén azt mondotta fenyegetődve, adnál még. Ezután a leánykája a feltesnek megsántult. És ez annyira erős vélekedés volt, hogy már a tanúkihallgatáskor is utalnak erre a kérdésekben is. S fenyegetődni szokott-e is fenyegetése után romlott-e meg valaki általa? Tehát a fenyeget esetében már a motiváció, a metafora motivációja elhomályosult. Vannak azonban a boszorkánynak a közelében olyan állatok, amelyeknek ördöngős szerepet tulajdonítanak, ilyen például a varangyos béka, többféle szinonimában is előfordul. Ennek is van olyan metaforikus megnevezése, amelynek a hasonlósági alapja közvetlenebb. Maga a sebhely jelentésű var is metaforikus, de ezt talán kevésbé érzékeljük. Amit viszont érzékelünk, egy szigetben egy bokor alatt látott egy fehér kenyeret, kinek felette egy göröngyes béka volt felakasztva. Vagy éppen egy hosszú varázslási sorból, és abból göröngyi békák lesznek. Vagy éppen Halász Pistának mondottam, hogy hozzon egy göröndi békát, ugye ezt is varázslásról akarja felhasználni a vádlott. És más szövegtípusban is megjelenik, tehát a természet históriájában például, hogy a varas vagy göröngyi béka, ez néha megnő 2 öklömnyire, és igen, ocsmány varatyos fekete bőrű. Ez a használat még a tájszótárakban megvan, és mintha ma is területi kötöttséggel aktív lenne, tehát én még olvastam ilyet, hogy az utakról eltűnnek, mint télen a göröngyi béka. És ugye a göröngy jelentése eredetileg nagyjából úgy fogalmazható meg, hogy ami gördül, ami gurul, mondjuk tárgy, vagy éppen földdarab, és itt az alaki hasonlóság alapján válik a varangyos, vagyis foltos, ücskös, sebhelyszerű felületű béka egyik megnevezésévé. Jelentésváltozás témakörére visszatérve, és szintén a gondolkodás szerepét mutathatják azok a változások, alakulások, amelyeknek alapja a metonímia. Ezt másképp figyelemáthelyezésnek nevezik, tehát ekkor a változás során egy jelentésbeli tartományon belül különféle aspektusok válnak fontossá, tehát az elsődlegesen ismert tényező összetevő helyett egy másik, vagy azon keresztül egy másik. Az ilyen megvalósulásokból is lehet jellegzetes mintázatokat általánosítani, például fizikai tárgyon keresztül a tárgy funkciója, ilyen a nyelv, mint testrész, és ebből a beszédtevékenység a közlés eszköze. Ugye más nyelvekben ez külön szavakkal fejezik ki. Vagy éppen az ok-okozat, ugye hallgat, mint beszédre figyel, és közben nem beszél, ezen keresztül a szót fogad, engedelmeskedik akár az éppen hallottaknak. Ugye itt már hallgat valakire, tehát itt már a vonzatváltás is mutatja az alakulást. Vagy éppen a rész-egész szintén ilyen tipikus változási viszony, hogy a személy esetében, ami a szem, mint testrész, és ebből az ember. Vagy egy tipikusan ismertebb az orr plusz szájból az orca, ami arc jelentésű. Vagy éppen modern közegben a jó fej, vagy ugye ebből jön a jó arc, vagy hát többé-kevésbé ebből, hogy mi jöhet még, jó fej, jó arc, hova csökken még, azt nem lehet tudni. Hosszasan lehetne sorolni ezeknek az egyes típusait. Minden esetre az ilyen mintázatok és az ezen alapuló kifejezések gyakran a mindenkori szinkróniában, vagyis a mindenkori jelenben is élénken élnek. Az első előadásban idézett okoz-okol jelentésben, tehát ez a bizonyos a nyavajája iránt mindétig Tóth Ilonát okozta típus, hasonló figyelemáthelyezés eredménye lehetett, tehát könnyen válhatott az előidéz valamitből a valaminek a kiváltó okaként nevez meg, értelmez valakit valamit. És korszakban még ezek egymás mellett élhettek, és mára viszont már inkább az elképzős változat vonatkozik erre az utóbbi használatra. Ja, ismét egy kicsit az elmélet felé víve a kérdést, azt mondhatjuk, hogy a nyelvi megismerést és a kommunikációt központba állító, mondhatni funkcionális nyelvfelfogásban, a metafora szinkron értelemben is információbefogadási módszer, jelentés kiterjesztés, és ugye ennek során egy új vagy kevésbé ismert dolgot, fogalmat, úgynevezett céltartományt, egy másik mintájára, úgynevezett forrástartomány mintájára dolgozunk fel. Ez a fajta megközelítés elkülöníti a fogalmi, tehát nyelvileg nem kifejtett metaforát a metaforikus kifejezésektől. Az utóbbiak, tehát a lexémák, kifejezések, szerkezetek teszik világossá azokat az összefüggő tapasztalatokat, a hasonlóságot, amelyek a fogalmi metafora alapját adják. Ezt Kövecső Zoltán mondja. A metafora alapja tehát megfelelések, leképezések rendszere. És tipikus források, forrástartományok, a testi és térbeli tapasztalatok, ezek ugye könnyen hozzáférhetők, könnyen általánosíthatók, ezért alkalmasak arra, hogy rajtuk keresztül elvontabb fogalmakat értelmezzünk. Ugye ez Hadrovics Lászlónál is megjelenik ez a megállapítás. Közvetlen ismeretből kiindulva, hogy a tipikus forrás például a testi tapasztalatra, például a cég feje, vagy az egészség, betegség megsérti az érzelmeit, környezeti dolgok, a növények, például a virágzó gazdaság, vagy az épület, ugye építő kritika, vagy milyen elemekből áll az előadás, vagy éppen a mozgás, irányok, körkörös érvelés, vagy az anyag, mint tevékenység, a mennyit úsztál, még hosszasan lehetne sorolni. Hozzá kell ugyanakkor tenni, hogy egyes, elsősorban kulturálisan hagyományozódó tapasztalatok szintén gyakran válhatnak forrástartománnyá. Ilyen például a háború, mint a vita érvelés metaforája. Tehát attól, hogy nem feltétlenül élünk át ilyesmit, tanulunk, olvasunk róla, tehát van róla valami fogalmunk, hogy ez hogyan zajlik, és ezek ugye előjöhetnek a szókincsben is. Tehát ilyesmire gondolok, mint ugye a vitában is vannak ellenfelek, valaki legyőzi a vita partnerét, vagy támadást indít, vagy éppen az érvek fegyverként záporoznak, stb. Stb. Mit is jelent ez a megfelelés, amin a metaforák alapulnak? Ugye jellegzetes jelentésbővülés a látás megértés, tehát a lát, mint megért. Ugye a lát az vizuálisan, fizikailag a szemével érzékel valaki valamit, feldolgozza, amit tapasztal, például egy tárgyat. Ez a jelentés, ez a folyamat kiterjedhet arra, hogy az elméjével feldolgoz, érzékel, vagyis megért valamit, amit tapasztal. Jellemzőbben helyzetet, összefüggést. És a példák azt mutatják, hogy működik-e a vizuális érzékelés vagy sem, ami ugye arra terjed ki, hogy van-e akadálya a megértésnek vagy sem. Tehát például meglátni a mélyebb értelmet a versben, ugye, megért, felismer, meggyőződik valamiről. Vagy nem látom át, hogy nem érti meg teljesen, nem ért meg teljesen valaki valamit, vagy nincs tisztában valakinek a szándékával. Hogy a belátom, igazad van. Átgondolási folyamat után felismer, igaznak ismer el valamit. Vagy a nem látok bele a fejedbe. Ugye a rejtett tartalmat nem tudunk áttekinteni, feldolgozni. És ez ugye tipikus az is, hogy valamire azt mondjuk, hogy bármilyen problémára is, hogy lássuk, nézzük csak, ami azt jelenti, hogy na, akkor próbáljuk megérteni. Vagy éppen a keresztül látok rajtad, ami ugye szintén a megértés, a másiknak a pillanatnyi magatartása mögötti szándék. De a megértés más módon is szemlélhetjük. Ugye láttuk a tudés az érdekel példáin, hogy a fogás, mint értés szintén egy ilyen lehetőség. Ugye a megfog, mint fizikailag megragad, közvetlenül az irányítása alá von valamit, és a megért elméjében feldolgoz, és utána rendelkezik azzal a tudással. Ugye mint az átfog, a felfog, mint észlel, talál, összefoglal, hogy a lényeget bemutat, vagy a fogalom, mint a megismerés folyamán kialakított tudás, vagy éppen a fogod, érted, típusú kérdések. A fogalmi, nyelvileg nem kifejtett metaforáknak többféle megértésbeli funkciója lehet, és ennek megfelelően eltérő típusai is megkülönböztethetők, megint csak Kövecse Zoltán szerint. És az alapján különböztethetők meg ezek a típusok, hogy milyen erős a tapasztalati hasonlóság. Ugye a széleskörűen rendszerezett tudás úgynevezett szerkezeti metaforát alkot. Ilyenkor egy-egy fogalom, megérteni kívánt fogalom, tehát céltartomány, különféle szempontok szerint képeződhet le metaforikus kifejezésekben. Ugye ilyen az idő, mint mozgás, tehát például repül az idő, vagy versenyfutunk az idővel, vagy szállnak a percek, vagy eljön a pillanat, és hol van. Az úgynevezett ontológiai metaforák már kevésbé szervezett céltartomány, vagyis megérteni kíván dolog fogalmait képezik le. Ezek azt segítik elő, hogy a nehezen körülhatárolható fogalmakat, vagy azok legalább egyes aspektusait valamennyire azonosítsuk, körülhatároljuk. Az egyik legáltalánosabb ontológiai metafora az a tartály, mint fizikai és nem fizikai felszín, és vonatkozik nem körülhatárolt fizikai tárgy, vagy éppen állapot azonosítására. Például ilyenek az érzések, mint tartályban lévő folyadékok, például a düh vagy a boldogság, ugye főként az intenzitás és a kontroll alapján. Tehát valaki kitörő örömmel újságol valamit, vagy valaki nem tudja magában tartani a jó kedvét, vagy éppen örömmel tölti el valami pozitív esemény. Ugye a düh esetében ugye ki kell ereszteni a gőzt, különben addig gyűlik benne a harag, hogy szétveti a méreg, stb. Tehát ez a típusú metafora főként a nagyon elvont dolgok kezelésére és megértésére alkalmas. Ilyen például az emberi elme is. Az emberi elmét, ha úgy fogjuk fel, hogy egy tárgy, akkor valamennyire már körülhatároltuk. Ha ezt tovább gondoljuk, és azt mondjuk, hogy az emberi elme akár olyan is lehet, mint egy gép, akkor már is részletezhetjük, tehát akkor már különböző aspektusok, tulajdonságok szerint értelmezhetjük, vagyis szerkezetivé tehetjük. Tehát mondhatjuk, hogy valakinek csikorognak az agyában a kerekek, vagy hogy szinte halljuk, ahogy kattog az agya, és zavar minket, vagy jobb esetben pörög, vagy azt is, hogy pillanatnyi rövidzállatot kap valaki, ha nem jut eszébe valami, vagy netán lefagyott, közelebbi tapasztalat. De az elme is lehet éppen tartály is, tehát mondhatjuk azt, hogy valakinek a fejébe töltik a tudományt, vagy valami kimegy a fejemből, vagy valakinek lyukas az agya. És ez a megközelítés, tehát ez a funkcionális megközelítés, a megszemélyesítést is ilyen ontológiai metaforának tekinti, mint a legkézenfekvőbb tapasztalat, a legkézenfekvőbb forrástartomány, vagyis önmagunk használatát. Tehát a mindennapi kommunikációban is mondunk ilyeneket, hogy kibabrált velem az élet, vagy hogy ez az elmélet megmagyarázta számunkra, amit még eddig nem tudtunk, vagy hogy valaki legyőzi a betegséget. Vagy pedig ugye a betegség győz le valakit. Ugye ilyenkor ennek az a motivációja, hogyha valamit emberi tulajdonságokkal ruházunk fel, akkor talán könnyebben feldolgozunk, könnyebben megértjük. Még ennél is kevésbé szervezettek az irányultsági úgynevezett orientációs metaforák, amelyek arra alkalmasak, hogy szintén nagyon elvont tapasztalatot alapvető térbeli irányok alapján próbáljunk azonosítani velük. Tehát például a tudatosság felfelé, ugye ébredj fel, vagy még fent vagy, vagy éppen az egészség szintén felfelé, ugye felépül valaki, vagy a betegség ugye ennek megfelelően lefelé, tehát leépül valaki, vagy ledönti a lábáról a nátha. Ja, jó kedvnek szintén a fenttel, fel vagyok dobva, ugye másik irányra le vagyok törve. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy sokféle lehetőségünk van arra, hogy megértsük, ami körülvesz minket. Fontos, hogy ezek a metaforikus hálózatok nyitottnak tekinthetők. Tehát egy-egy fogalom, tehát amit meg akarunk érteni, tehát egy céltartomány, többféle forrástartomány segítségével megragadható. Például a vita, az érvelés leképezhető több fogalmi metafora szókincsével, ilyen az utazás, mondjuk ez egy előre mozdító gondolat volt, vagy nagy lépést tettünk előre, hogy megoldottuk ezt a kérdést, vagy éppen az épület, hogy van-e alapja az érveinknek, vagy éppen a tartály, hogy ez egy tartalmas érv volt, vagy éppen szintén a háború, ahogy már említettem, a meggyőző gondolattal. És ugye különböző részletességűek is lehetnek ezek, tehát az öröm például lehet szerkezeti az intenzitás kifejezésére, vagy éppen működhet, mint tartály, vagy éppen irányként ugye a felre láttunk példát. Egy-egy kifejezés pedig különböző metaforikus leképezéseket működtethet, tehát például nem csak az idő szállhat. És ez azért is van így, mert a fogalmaknak csak néhány tényezője vesz részt a kiterjesztés folyamatában. Tehát egyes metaforikus elemek pedig nem önmagukban állnak a nyelvi rendszerben, és ugye láttunk is hasonló változási irányokat és szerkezeteket, amelyek ezeket őrzik. Térjünk most már rá az anyag vallatására, tehát a hagyományőrzés és a változás kérdéskörére, konkrétan a boszorkányperekben, tehát hogy hogyan is működik a metafora, mint a nyelvi változás egyik módja. Mert ugye a metaforák nem csak a megértésben játszanak jelentős szerepet, hanem elősegítik az ismereteknek, a tapasztalatoknak a fennmaradását, hagyományozódását is. Ugyanakkor a kulturális változások, vagy éppen a gyakori használat miatt a metaforikus kifejezéseknek a motivációja, ahogy arról szó volt, elhomályosulhat. A továbbiakban bemutatok néhány jellegzetes metaforát a tanúvallomásokból. Ezeknek egy része általánosabb lesz, tehát az időnek a tapasztalati feldolgozását mutatom be, és annak a különböző lehetőségeit, módjait. Ezt követően pedig a boszorkányság témakörében a gyanúsítás néhány metaforikus megnevezését, majd pedig a boszorkánynak tulajdonított cselekvések egyikét tárgyalom, tehát hogy mi is ad okot a gyanúsításra. Lássunk akkor néhány példát. Először az idő, mint mozgás típusú metaforákra. És azt szeretném majd bemutatni, hogy hogyan jelennek meg ezekben az általánosabb megnevezésekben a különböző fizikai és környezeti tapasztalatok. Az előadás címe az volt, hogy hét esztendőknek elforgása alatt. Tehát itt az idő, mint forgás, elforgás szerepel. Az időbeli haladás tehát tipikusan térbeliként értelmeződik, ahogy ez már lenni szokott, és alapvető fizikai tapasztalatok mozgósítása jelenik meg ezekben. A nap térbeli mozgása, amelynek időbeli vonatkozása is van, és ugye a földé is. Tehát ez egy tipikus ősi tapasztalat, és lehet nagyon-nagyon tájszerű, plasztikus is, mint a ilyen képzetekben, mint az idő kereke. De az sem ritka, hogy a tanúvallomásokban, az akkori mindennapi nyelvhasználatban így viszonyítottak, hogy egy vagy két esztendő forgása alatt, amely vétkéről meg nem büntetődött volna a boszorkány. Vagy már három esztendő forgása alatt a fátens házánál lakott öreg seresné, de nem viselkedett gyanúsan sajnos. Vagy éppen, és annak után a circiter körülbelül négy esztendők forgása alatt gyötrődött az onnyavajában, szegény kárvallott. Vagy éppen, minthogy ezen fátensnek, tanúnak tehenét rontották meg az elmúlt esztendőben, ugyannyira, hogy egész esztendő forgása alatt semmi hasznát nem vehette. Egy másik tanú viszont esztendő elforgása után jobban kezdett lenni. Ugye más időszakaszra is vonatkozhat, tehát 5 vagy 6 napoknak elforgása után a feltens férjével együtt a kertben gabonát nyomtatván. Vagy éppen kevés napok elforgása alatt történt valami. Egy másik esetben pedig Horváth Kata feltens feleségét a folyóban összeveszvén vele fenyegette volna, hamar Circiter, ugye körülbelül 3 napnak elforgása után megnyomorodván igen elbetegesedett már, mint a feleség, nem a Horváth Kata. Ja, vannak még ennek a metaforának általánosabb, közvetettebb vonatkozásai is. Annak utána megjárvá járóját Nagy János Kata kezdte a feltens lábát gyógyítani, és nagyobb részint egy hét elforgása alatt gyógyította be szépen a feltens lábának nagy sebeit. Vagy éppen magának a feltensnek orcáján oly rút támadás és dagadás esett, hogy 2 heteknek forgása alatt kínlódott a feltensre áll. Vagy éppen időjárván, mintegy 3 hétnek elforgásával megtért ugyan a feltensnek előbbeni egészsége. És van nagyon általános változata is. Ifjúságától fogvást velük nevelkedvén ismerte a Deutrumban a kérdésben írt személyeket, de annyi idők elforgása alatt soha legkevesebb ördögi mesterségüket nem tudhatja. Tehát látható egyébként, hogy ez a forgás, ez igekötővel és igekötő nélkül is használatos, hogy ennek mi a jelentősége, az számomra még nem derült ki. A következő példa az előzőtől eltérő jellegű, de itt is az idő, mint mozgás tapasztalata jelenik meg, méghozzá egy meghatározott szerkezetben. És ennek a szerkezetnek a használata szintén jellemző a korszakra, de nem csak a boszorkányos műfajban, tehát nem csak a hétköznapi elbeszélésekben, hanem az első példa éppen egy iskoladrámából származik. 6. esztendőre kell az idő, mióta haragos tenger habjait hasítja hajónk. Nem véletlen, hogy ezt idéztem először, jellemzően ugyanis igeneves formában ismert, és persze kérdés, hogy az iskoladrámának a szerzője vagy fordítója nem arhaizálni próbál-e. Tehát tipikusabb az a változat, hogy azonban arra az időre kelve, kérdezte a feltens a tanú. Vagy másnapra kelvén az idő, most említett Petrőc Mihály szolga mindjárt rosszul érezte magát. Vagy estére kelvén az idő, Edvi István a csordáshoz ment. Vagy éjszakára kelvén a dolog, lefeküdtem. A dolog egyébként ugyanúgy működik, mint az idő. Az is bizonyosnak látszik, hogy akkor sem az emberre vonatkozik, amikor nincs kitéve az, hogy az idő. Tehát az ébredésre utaló jelentésnél nincsen rare a napszakon, tehát akkor csak másnap van, illetve reggel van, viszont gyakran van igekötő az igény, tehát akkor nem simán kell, hanem akkor fel kell valaki. És az is mutatja, hogy nem az emberre vonatkozik, hogy ilyeneket is mondanak, hogy 4. esztendőre kelvén jött meg a teheninek haszna. vagy éppen áldozó csütörtök hetében a szülőjében dolgoztatván, éjszakára kelvén a szülőjében hált. Nem lehet ugyanaz az alany. Hanem akkor jövő éjszakára kelve nyomorékká lett. Vagy éppen azonban nyárra kelve, hogy a tanú fia széna hordás elején rosszul kezdett lenni. Vagy mivel ezelőtt mintegy 6 esztendővel kikeletre kelve a tehene alá egy bizonyos tarkamacska szokott. Ezt a szerkezetet talán kevésbé érezzük metaforikusnak, mivel a grammatikai rendszerbe tartozóvá is válhatott, tehát hasonlóan viselkedhetett, mint a múlva, vagy a valamitől fogva. Ma már nem igazán jellemző ennek a használata, bár szép irodalomban előfordul, én mesékben olvastam ilyeneket. De a jelentése a szövegek alapján mégiscsak érzékelhető, tehát az adott időszaknak az elérkeztével, ami legalább napszakváltásnyira kellett, hogy legyen, de lehetett egy meghatározott nap, tehát csütörtökre kelve, vagy szerdára, lehetett hétre kelve, lehetett évszakra és lehetett évre is. Tehát egy adott időszaknak a kezdetét mutatja be, mint a filmekben az áttűnés, amikor a sötétség van, és a következő snitben pedig eltelik egy kis idő, és nem tudjuk, hogy mennyi idő telik el. Nagyon érdekes ez a kellnek a többi jelentésével összevetve, tehát hogy a versenyre kell, útra kell típus, az inkább indulásra utal. Ez miért alakult ki, az már egy másik kérdés. A következő példa az inkább érdekességként jött ide, a tömörítés miatt, és inkább metonímiának tekinthető, nem annyira metaforikus ez a szerkezet. Tehát itt az történik, hogy a történésből arra az időre irányul a figyelem, ami alatt végül megy a történés. Ez viszont határozottan a hétköznapi tapasztalatokból jön össze, ez a tyúkmony süttig, vagyis egy tyúktojás sültéig. Nem tudom, hogy rántotta vagy tükörtojást, ez nem derül ki a szövegekből. Ráadásul a korszakban is több változatban fordul elő, és nem csak boszorkányos közegben ismert, hanem a korszak nemesi levelezésében is olvastam ilyen példát, hogy úgy, mint két tyúkmony sülte után annyira elájul a valaki. És ugye többféle formában megjelenik, és többféle viszonyítást fejez ki. Tehát van, ami egy kicsit részletezőbb, tehát azt mondja, hogy azonnal egy-két tyúkmony süt alatt meggyógyult, de van olyan, ami tömörebb, tehát azt mondja, hogy egy tikmony sültig rajta tartotta, vagy egy fél tyúkmony sültig, vagy éppen telt abban egy tyúkmony sültig való idő, vagy éppen egy tyúkmony sültnyi idővel. Tehát nem egyformán tömör, és már a korszakban is többféle változatban fordul elő. És vázlatosan ismertetett kifejezések már nem kifejezetten aktívak a mai mindennapi nyelvhasználatunkban. Területi kötöttségük ugyan lehet, minden esetre már azért nem számítanak közismertnek mindenki számára. És ennek különböző okai lehetnek. Az elforgás a típusnál nem merül fel, hogy olyan nagyon elhomályosult volna a motiváció, hiszen eléggé világos, és azóta is közvetlen a fizikai tapasztalatunk. Ugyanakkor talán a nyelvi gazdaságosságra való törekvés szoríthatta vissza, egy rövidebb, egyszerűbb szerkezetet előtérbe állítva, tehát ezt preferálták inkább a beszélők, hogy mondjuk kihagyják az igéből képzett főnevet, és akkor azt mondják, hogy nem esztendő forgása alatt, hanem hogy esztendő alatt, vagy esztendő múlva. A valamire kelve visszaszorulásának már olyan oka is lehetett, hogy elhomályosuljon a motiváció, hiszen a kelnek a különböző jelentései összemosódhattak, tehát az elérkezik és az ébred is, hiszen sokszor van egyébként másnapra és reggelre kelve. Tehát lehet, hogy ez egy idő után összemosódott, most nem tudtuk, hogy ki kell az idő vagy az ember. Ezen kívül szintén ebben az esetben is lehetett szerepe az egyszerűsödésnek. Tehát például a magyar tájszótár az estére kelve szerkezetet este jelentéssel veszi fel, vagyis azonosítja azzal a napszakkal, amelynek az elérkezésére utal az igenév. A különbség tehát idővel inkább stílusbeli, hangulatbeli lehetett. Emellett mind az idő forgásának, mind az idő elérkezésének több kifejezés, mondja, szinonimája van már a korszakban és a szövegtípusban is. A forgásnál is megvan a simán az év alatt, vagy az év múlva, az esztendő múlva is, és a kelvénél pedig szintén van mondjuk másnapra virradóra, vagy simán másnap is. Tehát nem volt kötelező egyik sem. A tyúkmony süt, ugye mi volt előbb a tyúkmony vagy a sülte, az itt sorolt kevés adatban is láthatóan többféle grammatikai formában szerepel, és úgy tűnik, hogy a közvetlen tapasztalat ellenére nem erősödött meg. Egyrészt ugye a mondt felváltotta a nyelvújítás egyik hozadéka a tojás, Másrészt talán mégsem volt elég érzékletes, hiszen mennyiségjelölő elemek számok is megelőzik, tehát ugye volt itt egy tyúkmony sülte, két tyúkmony sülte, fél tyúkmony sülte, akkor úgy látszik, mégsem volt ez kellőképpen érzékletes. Az időviszonyítás különlegességei után jöjjenek a gyanúsítás megjelenései. Az első ilyen az ismeret, tudás, mint mozgás, áramlás metaforáját mozgósítja. Ennek volt nagyon plasztikus változata is, tehát a boszorkány híre futamodik valakinek. Tehát itt nagyon erőteljes a mozgásképzet. Ugyanakkor többször előfordul az, hogy hír folyik valaki felül. Ekkor a beszédhelyzet és a közösség képezi a teret, a hír, az információ pedig akadálytalanul mozgó, mint egy folyadékként képzelhető el, és ugye iránya is van, a személy felül a közösség felé. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ekkor a szerkezet inkább csak nyomatékosítja a gyanúsítást, tehát nem önmagában fejezi ki. Például, hogy a Vidáné és a bábaasszony felől már régtől fogva foly a hír, hogy tudálkosak. Vagy van már közel 25 esztendel, mióta közösségesen foly a hír felőlük, hogy boszorkányok. Boszorkányos tudomány iránt valóságos hír folyt a helységben. Vagy ez a hír foly felőle, hogy boszorkány. És ugye van ennek nem mozgásos változata is, hogy bűbályos boszorkány híre van valakinek. És a boszorkány hír az nem egy gyógynövény ebben az esetben. A következő gyanús metaforánknak a tapasztalati alapja a tartály, vagyis a nagyon általános, nehezen körülhatárolható fogalmak egyik azonosítási lehetősége. A beszédhelyzet és a közösség ezúttal is a többé-kevésbé körülhatárolt teret adja, és itt is jellegzetes mozgás van, de nem valamilyen irányba haladásként, tehát nem egy távot, nem egy időintervallumot fog át, és nincs ilyen jellegzetes irány, mint az előbb volt, hanem az általános jelenlétet és a figyelemnek az irányulását jelzi, ugye ilyen a most is a szóban forgó. És a konkrét példánk pedig a vádban forgó. Ezen vádban forgó asszony oda menvén megnézte, és mondotta, mi haszna gyógyítják, mert soha bizony meg nem gyógyítja senki, ha csak én meg nem gyógyítom. Nem csoda, hogy vádban forog. Vagy éppen ezen feltársnak a gyermeke szemére volt gyanúság ezen vádban forgó asszonyra. Korábban is idéztem egy részletet a gesztusok kapcsán, de ide is illik, hogy akkor még ugyansem forgott kérdésben ezen vastag asszony. És hogy mi ez a jelentésbeli többlet, az a közösségre és a kihallgatások világára jellemző. Ma például ugye semleges a szóban forgónak a használata, ebben a beszédhelyzetben viszont a szó az kifejezetten gyanúsítást jelentett, tehát a boszorkány hírt foglalta magában, és éppen ezért egyfajta eufemizmusnak is tekinthető ebben a formában. Tehát nem direkt módon mutattak rá gyanúsításra a boszorkány hírre, hanem a szövegkörnyezet tette egyértelművé. Ehhez hasonló a szós vagy a szóbelinek a jelentésváltozása ezekben a szövegekben, és a közeg ezúttal is a gyanúsítás, és van ennek alkalmi változata is, ami a kihallgatás idejére vonatkozik, tehát ilyen a kérdésben forgó, de van általánosabb is, hogy tudja bizonyosan, hogy Csóné szóban forgó gyanús asszony volt. Vagy éppen hihető boszorkány olyan szóban forgó asszony lehetett az. És van ennek különlegesebb változata is, ilyen a nagy boszorkány szél fú ellened. Ezekben az esetekben úgy tűnik, hogy a hiedelmektől való elszakadás vezethetett a jelentésváltozáshoz, és ezeknek a visszaszorulásához, illetőleg ugye az, hogy egy idő után megszűnt ez a szituáció, ahol így beszélhettek a vádlottról, noha persze ugye ki lehet tekinteni más büntetőbíráskodási dokumentumokra is, hogy más esetekben is megfigyelhető ez az eufemizmusra való hajlam. Hiszen már a boszorkányperek anyagában is megvan a szós olyan értelemben is, hogy beszélő viszonyban van valakivel. Tehát szós volt vele, beszélő viszonyban volt-e valakivel. Akkor az időbeli vonatkozások és a gyanúsítás megformálási lehetőségei után térjünk rá egy olyan tevékenységnek a megnevezésére, ami okot ad a gyanúsításra. Szó volt arról, hogy nem minden boszorkányüldözési eset jutott el a hivatali szintre, ugyanakkor a rontásnak a megszüntetése mindennapos elvárás volt a közösségben. Ennek is hatása van a szókincsre. A következő metafora a tanúvallomásokban az egyik általános megnevezés a rontás visszavonására, a gyógyítás előidézésére. A rontásnak a megszüntetését általában nem oldásnak nevezik, bár a kérdésekben gyakran úgy utalnak a vádlott cselekvéseire, mint oldókötő. Inkább azt szokták kérni a boszorkánytól, hogy eresszen meg a szenvedő embernek. A következő példa egy tanúvallomás kivonatából származik, a 17. századi adat, hozzá küldött azon íhoz, inkattához vádlotthoz, hogy eresszen meg neki, és ne keménykedjék ellene. Ugyanakkor ez nem csak a történetmondásban fordul így elő, hanem olykor már a kérdésekben is ez a kifejezés szerepel. Hallotta-e vagy látta-e a tanú, hogy valakiket megfenyegetett, megfenyegetvén megrontott, a megrontás után bírák vagy uraság büntetéséért lett fenyegetéssel megeresztett volna? Ez pedig határozottan jelzi a korszaknak a hiedelmeit. A következő példa. Szemtől szemben mondott a füle hallatára Máldinénak, te kötötted meg ezt az asszonyt, te is eresztheted meg. Itt megjelenik az úgynevezett nézőknek a szerepe. Amellett, hogy a gondok, megbetegedések esetén elsősorban okozót kerestek, nem pedig okot, ugye az előző előadásban szó volt arról, hogy vannak bizonyos nézők, akik meg tudják mondani, hogy Istentől vagy gonosz szemétől van a nyavaja, és sokszor azzal indokolják, hogy nem sikerül meggyógyítani a beteget, a kárvallottat, hogy nem is sikerülhet a gyógyítás, mert csak azt tudja megszüntetni a rontást, aki elkövette. Mai orvosok ezt nem mondhatják. És ezt látjuk is a további szövegekben is. És onnét hazul Kardos János helység eskütyét nevezett Gombóc Évához küldötte, hogy eresszen meg neki, mivel ő fenyegette és rontotta meg. Tehát ennek egy nagy hatása van a közösségben. Éppen ezért fenyegetik is a gyógyulás reményében a későbbi vádlottakat. Oda is utána küldötte maga szolgáját, hogy menjen haza és eressze meg a fátesnek, holott meg nem ereszt, tehát egerszegi fogságban küldi. Vagy azért megint a feltens mondta neki, valamíg ő meg nem ereszt, el ne menjen. Vagy egyenes idézetben, ó, te átkozott, miért nem eresztesz meg nekem, én a te nyomorultad vagyok. Tehát most egy olyan metaforáról van szó, amely a tanúvallomásokban rendszeresen előfordul. Noha természetesen nem statisztikai értelemben vett gyakoriságról van itt szó, hiszen vannak szinonimái, mint például a meggyógyít. Például, szintén egyenes idézetben, igen, löl engemet az hideg, mióta összezördültem kegyelmeddel. Egy Istenem, egy lölköm, csak kendre gyanakszom, ha meg nem ereszt kegyelmet, bizony rákeresem. Ezzel együtt jelezhetik a lejegyzők, a fogalmazók, hogy ez közösségbeli megnevezése a gyógyításnak, erre utal a következő részlet. Inkei uram keményen fenyegetve, sokszor jelentett Zsuzsát, hogy gyógyítaná meg-e feltenst, vagyis eresztene meg neki. Tehát itt van magyarázó viszony és szinonima is. Előfordul, hogy a történetmondás során maga a megbetegedésnek a ténye nem úgy fogalmazódik meg, hogy a tanú vagy a közösség a rontó szándékot hangsúlyozná. A szövegkörnyezetnek azonban itt is van szerepe, tehát a folytatás szóhasználata egyértelművé teszi, hogy kinek is tulajdonítják ezt a károkozást. Negyed vagy ötöd nap múlván szörnyű hideglölésben esvéne fátens, és a falu bíráját Tótörzsére küldötte, hogy eresztene meg neki, ne gyötörni annyit. A megeresznek, mint metaforának a motivációja a történeti és a történeti etimológiai szótárakban feltárt jelentések, jelentés összetevők alapján a következőképpen rajzolódik ki. Van neki olyan jelentés, hogy elbocsájt, határt felszabadít, szabadjára enged, fellazít valamit, működésbe helyez valamit. Ezek a különböző jelentések gyakorlatilag világosan kialakítanak egyfajta hálózatot a közös tényezők alapján. Tehát mindegyik jelentés valamiféle akadály megszüntetésére, illetőleg valamilyen lehetőség szerint kedvezőbb állapot visszaállítására vonatkozik. Nem tapasztalható ugyanakkor feltűnő struktúráltság, szervezettség vagy szerkesztettség a szerkezetben, tehát nem jelenik meg sokféle változatban a különböző aspektusok szerint, tehát nem úgy működik, mint az időmozgás, amiben ugye előtérbe kerülhet a tempó vagy az irány, hanem általában az elszenvedő jelenik meg, mint általános megfogalmazás, tehát hogy ki az, akinek, esetleg akin meg kell ereszteni. A megértésmódot tekintve tehát a megereszt az úgynevezett ontológiai metaforák közé sorolható, és felismerhető benne a tartályképzete. Ezen keresztül értelmezi a rontás megszűnését, mint egy felületre gyakorolt hatás, ugye, ami állapotváltozásra enged következtetni, ugye esetünkben éppen egy szorító, akadályozó hatásnak a megszüntetése ez. És hogy hogyan alakulhatott a megeresztnek az életútja? Talán a boszorkányüldözés visszaszorulásával függhet össze, hogy a hiedelmektől eltávolodott formában ez a megereszt, mint rontás megszüntet jelentés háttérbe szorul. Tehát a történeti és a tájszótáraink nem veszik fel ilyen jelentést. Ugyanakkor a boszorkányperek anyagában több területre, tájegységre is kiterjedt kifejezésről van szó, ebben az időszakban legalábbis, amit én megnéztem, és eddig többek között idéztem Sopron megyéből, Somogyból, Tolnából, Zalából, Komárom megyékből is. Ebből a tényből kiindulva tehát valószínűleg a szövegtípusra vagy az akkori mindennapi nyelvhasználatra korlátozódó és a korszakra jellemző használatról beszélhetünk, tehát az akkori hétköznapi történetmondás is beleértve, hiszen a tanulvallomások ezeket örökítik meg, és ugye a hivatal számára magyarázatot kívánhat. És ennek az lehet az oka, hogy ugye feltűnő jelentés összetevő ebben a kifejezésben, hogy szándékos cselekvést ír le, tehát hogy azt a tapasztalatot nyomatékosítja, hogy a beszélők ilyenkor egy tudatos, akaratlagos cselekvőnek a közreműködését várják el. Viszont ez a most bemutatott kifejezés kettős arcú, ugyanis az igen megjelenik önmagában is, igekötő nélkül. Az ereszt viszont ebben a használatban rontást fejez ki, ezúttal is hangsúlyozva a cselekvésnek a szándékosságát. Az elszenvedő személy, illetve test ugye megint csak tartályként értelmeződik, a betegséget pedig ilyenkor úgy képzelik el, mint valamiféle anyagot, ami a felszínre, vagyis a testre kerül, és azt beborítja. Például melyet mindenkor hideglelést eresztett rája? Vagy éppen a tanú a rabszemélyre gyanakodott, s arra gyanakszik, hogy az eresztette volna hideglelést bátyjára. S hogyha a teljes tanúvallomásokat, teljes jegyzőkönyveket nézünk, akkor az is kiderül, hogy egy-egy szövegen belül is előfordul ez a kettős használat. Például magára Kovács Györgyre olnyavaját eresztett, kiben sok esztendeig sínlődött. Korábban pedig egy másik tanulnál azt olvassuk, hogy és keményen meg nem fenyegette, hogy eresszen meg, gyógyítsa meg azon leányzót. Emellett nem példátlan az sem, hogy konkrét betegségre vonatkozik, és a következő részletben éppen a boszorkány fenyeget, s mondott, elmenj házamtól, mert ha el nem még egy tenyérnyi koszt eresztek rád. Tehát az igekötő ebben a megereszt esetben nem kizárólagosan az aspektus, tehát nem csak azt, hogy most az adott cselekvésnek befejezettsége van, vagy hogy eredményes lenne, nem csak azt jelöli, hanem a rontást jelölő ereszthez képest kimutatható benne az irányjelentés, tehát a megnek ez a bizonyos eredeti vissza jelentése, mint hogy a pénzt megad kifejezésben is ez még érzékelhető. Tehát az igekötő által az eredeti egészséges állapot, illetve az arra való visszaállításnak a jelentése érvényesül, mint az állapotváltozásnak a várt, illetve hát elvárt eredménye. Mostani előadásnak a tanulságai tehát a következőkben foglalhatók össze. A metafora ezúttal nem stíluseszközként, hanem a mindennapi nyelvhasználatunk részeként jelent meg, méghozzá a megértés egyik lehetséges módjaként. A képzett társítás alkalmazásával, illetve a korábban elvont tapasztalatok mintájára való kiterjesztéssel. Láthattuk ennek a szerepét a nyelvi változásban, általánosabb típusokat is bemutattam, illetve a tanulvallomások anyagán is megnéztük ezeket, az időbeliség mellett kitértünk a boszorkány személyéhez köthető kifejezésekre is, és további rontó tevékenységeket felidéző megnevezéseket pedig a következő előadásban fogok bemutatni.
Elhangzott 7 esztendőknek elforgása alatt a metafora és a nyelvi változás kapcsolatáról. Varga Mónika előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2014. október 8-án készült. A felvételt szerkesztette Besnyő Janka.